édes kis kutyám.
Az ókori egyiptomiak, görögök, Amerikában az indiánok úgy tartották, hogy az állatoknak is van lelke. Ma is vannak, akik kutyát mumifikáltatnak, mások megáldatják. Lehetséges, hogy a kutyának lelke van. Egyes etológusok már-már jogosnak látják az intelligencia szó használatát a kutya agyi tevékenységével kapcsolatban. Mára lehetővé vált a modern CT és MRL járásokkal a kutya agyának feltérképezése. 700 éve Descartes még azt mondta.
A kutyának nincs lelke. Ha megszorítjuk a tappancsát, reflexet váltunk ki. Egyfajta mechanikus reakciót, ami ugatásban nyilvánul meg.
A 20. században a fiziológus Pavlov demonstrálta a feltételes reflex kialakítását a kutyáknál. Ez lett számos idomítási módszer alapja.
Add szépen a mancsod!
Ekkor vált a kutya kísérleti alanyjá, az emberiség érdekében. Voltak egész eszelős kísérletek, kipróbáltatták a kutyával az ejtőernyőzést, a görkorcsolyázást és a búvárkodást. Komolyra fordítva a szót, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen kölyök kutyákkal, kisfarkasokkal és gyerekekkel végeztek kísérletsorozatot. Ez a farkas kölyök emberek között nevelkedett 3 napos kora óta. Dr. Miklósi Ádám gesztusai és mimikája ellenére a kisfarkas nem érti az utasítást. Pedig a DNS-e 99,8%-ban azonos a kutya kölyökével. Bár a kutya a farkastól származik, neki nem okoz nehézséget a jelek értelmezése. Gesztusokat értelmező képessége egy 2 éves gyermek szintjén van. A kutya is, a gyerek is szemkontaktus révén kommunikál. A fő különbség a farkas és a kutya között az, hogy a kutya természetes környezete az emberi társadalom. A kutya és az ember együtt haladt az evolúció útján, számos gondolkodási folyamaton osztoznak, ezért értik meg egymást olyan jól.
Látható, ami érdekes, hogy hasonlósága a kutya és a gyerek viselkedése között.
A kutya nagyon szívesen követ szabályokat, megérti a helyzetet, türelmesen vár, mindenféle olyat csinál, amit a gyerek is csinál. A kutyák vizsgálata az igazából az ember nyelv előtti viselkedésének a vizsgálatát jelenti, hiszen...
Ne sokan jöttetek ma be. Na, ez nagyon jó is, mert igazából...
Egy másik kísérlet azt szemléltette, hogy a kutya értelme nem egyedül az ingerek társításán alapul. A kutya képes elvont szabályok felismerésére és alkalmazására. A kutya utánozni is tud. Olyan cselekedet végrehajtására is képes, amire nem kondicionálták, pusztán a gazdája viselkedésének megfigyelése által. Japánban kutya a siketek füle. Ahhoz, hogy a kutyáik segíthessenek nekik, a siketeknek meg kell tanulniuk mimikával és gesztusokkal kifejezni gondolataikat. A beszéd gesztusból született, és a kutya pontosan tudja, hogyan értelmezze gesztusainkat és arckifejezésünket. Arima asszony szerepjátékkal tanítja siketeknek ezeket a kifejezési módokat.
A japánok gondolatai kifejezésére nem nagyon használják a kezüket és az arckifejezésüket. A kutya nem érti, hogy mit akar a gazdája. A módszeremnek az is a része, hogy a gazdák kutyamaszkot öltsenek, hogy átéljék, milyen lehet kutyának lenni. Emellett széles, határozott gesztusokat használjanak, és győzzék le gátlásaikat és szégyenlőségüket.
A képzés befejeződött. Ez a siket hölgy a jövőben jobban fog kommunikálni a kutyájával. Ha A Rima asszony számos tanfolyamot tart siketeknek, ahol megtanulhatják a kutyák nyelvét.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Hogy miért vagyok kutyajelmezben? Mert szeretném, ha megértenék, hogy a kutyának is vannak érzelmei, és intelligens. Nem csak azért, mert segíteni tud önöknek, hanem mert kifejezi magát a saját egyéni gesztusaival. Például a farkcsóválással, ahogy azt az általam megszemélyesített kutyán is jól látni.
A farok nem csupán örömöt fejezhet ki. Azt is jelentheti, néz rám, itt vagyok, vagy félek. Ilyenkor a két hátsó láb között van. Mikor beszélünk egy kutyához, az arc kifejezése olyan, mintha figyelne, és a legfontosabb, hogy ránk néz. A kutya képes érzékelni a szándékainkat, cselekedeteink és arckifejezésünk alapján, de vajon több vagy kevesebb szót képes megérteni, mint legközelebbi rokonaink az emberszabású majmok? A szó tárgy asszociáció terén a kutya jóval gyorsabb a csimpáznál, ahogy azt Rico gazdája Susan Nebe is mutatja.
Jó, játszunk még. Hol a csimpánz? Jó, itt a csimpánz. Hol van a delfin? Nagyon jó, ez a delfin. Hol van a fasírt? Meg a zöld pók? Hol van a zöld pók?
Rico angolul is megtanulta a szavakat, és amikor Susanne németről angolra vált, Rico remekül alkalmazkodik.
Rico, hol a zöld pók? Keresd!
A Max Planck intézetben dolgozó dr. Juliane Kaminski szeretné megfigyelni Ricót, a tudós kutyát.
Jó napot, Kaminski doktornő. Megmutatom, hogy rendezem el a játékokat. Az egyiket leteszem valahova, aztán körbe a többit. Átmegyek a másik szobába, és kérdezgetem Ricót.
Jó, csinálják, ahogy szokták.
Rico, játszunk?
Hol a Big Mac?
Indulás! Rico, zöld pók, fasírt, denevér, hol a csomag?
Hol van a denevér? Hol a denevér?
Vajon Rico dr. Kaminski utasítását is megérti?
Okos kutya! Igen, ez a denevér. Nagyon jó.
Az érdekel, hogy Rico felismeri az új szavakat. Ehhez egy Rico-nak ismeretlen tárgy kell, amilyen ez. Kipróbáljuk?
Rico, hozd ide a kolbászt!
Ricónak érdekes módon semmi nehézséget nem okoz a megtalálása. A kolbász csakis ez a fura új tárgy lehet. Dr. Kaminski azon ámul a legjobban, hogy milyen hosszú a memorizált tárgyak listája.
Rico több mint 200 szót tud, és újabb szavakat is megtanul, ha új tárgyat lát. Nézd meg jól!
Ahogy ez a kísérlet mutatja, a kutyánál az értelmezési folyamatban a gesztus fontosabb a hangnál.
Hozd ide! Nézd meg jól!
A kísérletvezető újra kezdi a gyakorlatot, de most az üres dobozt rázza meg. A kutya azt választja, nem törődik a hangzó információval.
A kutyák nagyon okosak. Ennek egyik legjobb bizonyítéka az, hogy játszanak. Itt kutyákat látunk játszani. Harabdálják egymást, de nem verekszenek. Folyamatosan jelzéseket küldenek egymásnak, hogy ez játék, nem agresszió. A harapásaik finomak. Valószínűleg a tekintetekkel zajlik az információ csere. Bizonyára nem adnak le most agresszióra utaló, fenyegető szagjeleket. És sohasem harapnak tiszta erőből.
Dr. Mark Beckoffnak meggyőződése, hogy a játék az elme fontos tápláléka.
Szerintem a közeljövőben biztosan lesz valami fantasztikus kutatás, ami MRI-vel vizsgálja az állati agyat. A készülékkel meg kell majd nézni a kutya agyát, hogy játék közben melyik területen vannak kisülések. Ebből feltehetően ki fog derülni, hogy a kutya és az ember agyának ugyanazok a területei aktívak-e játék közben.
Az első ilyen vizsgálatok bebizonyították, hogy minél többet játszik egy kutya, az agya annál nagyobb lesz. A játék növeli az idegsejtek kapcsolatainak számát az agykéregben. A kutyánál, akárcsak az embernél, a homloklebeny előső része kapcsolatban van a memóriával, ami lehetővé teszi érzetek és gondolatok társítását. Még egy nagy kutya agya sem nagyobb egy citromnál, mégis megérti a gesztusainkat.
Okay.
A játékhoz hozzátartozik a szabályalkotás, bizonyos kódok, egy speciális beszélt vagy gesztus nyelv, ami Mark Beckoff szerint bizonyítéka a kutya analizáló képességének.
Ül, fel.
Táncol. Tótágas. Hátraszaltó. Még egyszer.
Mark Beckoff megfigyelte, hogy az a kutya, amelyik játszani akar, felemeli a fejét, csóválja a farkát, egy ív mentén mozog és hangot ad.
Az ember hosszú időn át úgy vélte, hogy a kutya hangadása nem sokat jelent. De újabb kutatások sora bizonyítja, hogy a kutyaugatás nagyon összetett. Az ugatás rendkívül sokféle lehet egyetlen egyednél is, és nagyon sokféle, ha egyedeket hasonlítunk össze. Ténylegesen felismerhetőek az egyedek az ugatásuk alapján.
Dr. Suzuki tud kutyául. Pontosabban, mint kutató és a japán akusztikai laboratórium igazgatója, kifejlesztett egy ugatásfordítógépet. Dr. Suzuki több ezer ugatás mintát rögzített és elemzett, néha nagy nehézségek árán.
Ez az ugatás osztályozó. Az adott ugatás típusát, mondjuk bánat, ezek a kis jelek mutatják. Aztán ott az elégedetlenség, ha a kutya sokat ugat.
Kennedy Gicső az ugatásfordító gépet piacra dobó japán cég fejlesztési igazgatója.
Good girl. Konnichiwa.
A fordítógép eleinte kelendő volt, később kevésbé. Nagy ötletrohamra készülünk a megoldás érdekében. A japánokat lenyűgözte a hír, hogy a rendőrség Dél-Koreában ténylegesen bevetett egy ilyen ugatásfordítót egy gyújtogatási ügy megoldásához. A gyújtogató tucatnyi ember halálát okozta egy épület felgyújtásával, és az egyetlen tanú egy kutya volt. Ugatásfordítóval próbáltak a kutyától információkat szerezni.
A gép még nem adhat hiteles fordítást.
A kutya elégedetlen. Nem tudja, mit várnak tőle. Csalódott, mert játszani szeretne.
A kutyáknál az ugatás az emberi falkával és a kutyatársakkal való kommunikálás eszköze. Bár egyes kutyatulajdonosoknak meggyőződése, hogy a készülék hasznos, a berendezések 30%-át visszaküldték a gyártónak. Sokak szerint a kutya épp csak, hogy meg nem szólal, ugyanakkor fejlett hatodik érzékkel van megáldva. Az állatok érzékek záporában élnek. A kutya képes megkülönböztetni két hangot akkor is, ha egymástól csupán egy nyolcad hangköznyi távolságra vannak. Ugyanilyen alapon felismeri a gazdája kocsiját, anélkül, hogy látná. A kutya agyának nagy része ezeket a szuperérzékeket szolgálja ki. A kutyák előrejelzik a közelgő földrengést, mégpedig 4 órával hamarabb, mint az elektronikus műszerek. Lehet, hogy az előrejelző képességük egyszerűen az érzékelésen alapul. Ota Mitsuaki professzor a Japán Azabu Egyetemen tudományos magyarázatot keres a jelenségre, amit a japánok hatodik érzéknek neveznek. A fémgyűrűt elrejtik a kutya kenelje előtt. Az a terv, hogy segítségével olyan mágneses teret hoznak létre, amilyen több órával a földrengések előtt szokott kialakulni. Némi várakozási idő után Ota professzor megkezdi a szimulációt. A kutya valamennyi mágneses mikromező hatására szokatlan viselkedést mutat, például kaparja a talajt. Ez jellemző viselkedés földrengés előtt. A kutya mellső mancsával nagy gödröt kapar ki, ha ez talajon történik. A földrengéses Kobe területen lévő kórházakban megfigyelték, hogy 8 órával a földrengés előtt megszaporodik a kutyaharapásos esetek száma. Ota professzor szerint a földrengést legpontosabban érzékelő kutyáknak sajátos génjeik vannak. Tanulmányozzuk a földrengést előrejelző kutyák génállományát. Keressük a felelős gént, hogy klónozhassuk a legjobban jelző kutyákat, hogy 100% biztonsággal tudjuk megjósolni a földrengéseket. A 1975-ben a kínai Haicheng városában az illetékeseket a kutyák szokatlan viselkedése riasztotta. 90 ezer lakót evakuáltak. A Richter skála szerinti 7,3 erősségű földrengés a város épületeinek 90%-át elpusztította.
Keressük azokat, akiknek a kutyája előrejelzi a földrengést.
Ota professzor kutatócsoportjai szisztematikusan szeretnék mobiltelefonon begyűjteni a különösen viselkedő kutyákról szóló jelentéseket.
A kutyák szokásostól eltérő viselkedése érdekel.
Tegnap este óta nagyon furán viselkedik a kutyám.
Ota professzor ezzel az archiváló elemző központtal már a jelző kutyák alkalmazását készíti elő.
Délóta körülbelül fél óránként ugyanezt csinálja a kutyám. Céltalanul járkál, képtelen megnyugodni.
Egyszer talán az ember a kutyának köszönhetően előre fogja tudni, hogy mikor sújt le rá természeti csapás. A római korban a kutya az orvoslás istenének állandó társa volt. Feltehetően birtokában volt a jóslás képességének. Vajon ebben a képességben bízhatunk, vagy a kutyák szaglóérzékében? Manapság léteznek rák kiszimatoló kutyák, és sokkal hatékonyabbak, mint a modern diagnosztikai módszerek. Michael McCullough kínai módszereket gyakorló amerikai természetgyógyász szerint egy kutya nyelve 10 orvossal felér, az orra pedig még ennél is többel.
A kínai orvoslás a diagnosztizálásban ezt a szaglóérzéket már több mint 2000 éve használja. Mi átvesszük és kifejlesztjük ezt a módszert. 10,000-szer, 100,000-szer hatékonyabbak leszünk a kutyák alkalmazásával. Elvégezzük a lehelettesztet. Fogjuk a csövet. Ez a vége van fent. Tartsuk a szánkhoz, és hosszan fújjunk bele. Jól van, tovább, tovább. Jó hosszú kilégzés. És még egyszer, háromszor, jó? Gondoljunk magunkra úgy, mint egy egészséges sejtre. Gondosan kezeljük a szemetet, újra hasznosítunk, de a szomszéd úgy dönt, hogy rákos sejt lesz, és a szemetét kidobja a kertbe. Ettől egész más szag lesz. Feltételezzük, hogy erre reagál a kutya, a másfajta szagra, ami az egészséges embert megkülönbözteti a rákbetegtől. Jó, jöhet!
A lehelet minták egyforma tartályokban vannak. Amint a kutya megérzi a rákbetegség szagát, leül a tartály elé és várja a jutalmat. A kutya olyan szagokat is megérez, amelyeket még a legérzékenyebb műszerek sem képesek érzékelni. A komputer tomográf ábrái lehetővé teszik, hogy behatoljunk a kutya orrába. Nem kevesebb, mint 220,000 millió szagreceptor sejt van benne, míg az emberi orrban csupán 5 millió.
Kutatási tervünkben több mint 12,000 illatmintát dolgoztunk fel, és azt találtuk, hogy a kutyák 92-99%-ban felismerték a tüdő, a mell és a hasnyálmirigy rákos megbetegedését.
Okos! Igen okos a kutya! De okos, nagyon okos!
Amerikában a kísérleti stádiumban lévő módszerrel kimutathatók bizonyos rákfajták, jóval előbb, mint kémiai vagy képalkotó módszerrel.
Azt tapasztaltuk, hogy a kutyák a röntgennél pontosabban jelzik a tüdőrákot. A rák korai stádiumában a röntgennel néha nem mutatható ki. A kutyák egyforma érzékenységgel ismerték fel a korai és a késői szakaszban.
A simogatás stresszellenes csodaszer. A gyógyászatban ma zooterápiának hívják. Egyes kórházakban már alkalmazzák Franciaországban, az Egyesült Államokban pedig agresszív gyerekek nevelési tanácsadóiban.
Menj be a terembe! Mondd, szia, Gabriel!
Engem is szeret?
Szeret, persze! Látod, mikor ilyen nagy puszit adsz neki, akkor örül. Én nem látom a gyerekeket a foglalkozás előtt, csak közben. És azt látom, hogy ilyen keretek között gondosak, kedvesek, örülnek. Szeret. Ez a Gabriel szeret. És az iskolai dolgozók mondják, hogy ez milyen nagy dolog, mert korábban ugyanezek a gyerekek nagyon ingerlékenyek, agresszívek és erőszakosak voltak.
És megjelenik a színen ez a kedves óriás, és a gyerekek kedvesek, együttérzőek lesznek. És szerintem ez nem véletlen. Az állatok képesek kapcsolatot létesíteni a gyerekekkel, sokkal jobban, mint az emberek.
A Gabriel Angyalai Egyesületnek ma körülbelül 120 gyereklátogató kutyája van. Az Egyesült Államokban kórházakban végzett felmérések igazolták, hogy egy kutya jelenléte elősegítheti a betegek gyógyulását, különösen a gyerekekét. Pam szerint a kutya megért minket, anélkül, hogy szólnánk hozzá. Felismeri az érzelmeinket, a szomorúságunkat.
Nincs kétségem afelől, hogy Gabriel kommunikál a gyerekekkel. Ő az adott pillanatban él, akár csak a gyerekek. Nem panaszkodnak a múlt miatt, nem foglalkoznak a jövővel. Talán ezért létesítenek olyan sikeresen kapcsolatot a terápiás kutyák.
Japánban már zooterápiás parkok is létesültek. Bérelhető kutya egy órára, vagy egy napra is a kutyával létesített kapcsolat öröméért.
Nem, azt nem. Nagyon nagy. Ezt kérem. Mennyi lesz?
7 euró, 20 percre.
Az ember és a kutya közötti kapcsolat olyan erős, hogy az ember néha saját képére formálja át társát. Yakio Nikko kutyaruha tervező.
A kutya olyan, mint az ember. Ha kosztümöt adunk rá, az klasszikus külsőt kölcsönöz neki. Ha sportos holmit kap, akkor vagány lesz. Na, mit adjak rád? Nem, ez túl modern ahhoz, hogy bankba menj benne. Ezt vedd fel. Merumo, gyere csak gyorsan!
Merumónak saját hálószobája van, saját bútorai és méret után készült ruhatára, hogy jól érezze magát a bőrében.
A kutyámnak 200 egyedileg tervezett ruhája van. Nem sajnálom azt a pénzt, amit ráköltök. Kizárólag első osztályú táplálékot kap, és saját bankszámlája van.
Merumo nem egyedülálló jelenség Tokióban. Több száz kutyának van bankszámlája. Merumo azonban maga keresi a kutyakexre valót, igazi, regisztrált topmodell. Japánban 8000 eurót is elkérnek egyes kutyákért a kisállatkereskedésben, és még csak nem is manöken mindegyikük.
Kitűnően szerepelt. Nagyon jó modell. Reméljük, sok-sok szerződése lesz.
Étköves nyakörv és neves gyártók tápjai. Ilyen a luxus kutya élet. Amerikában, Európában és Japánban a kutya marketing a legigényesebb ügyfeleket is kielégíti. Gombamódra szaporodnak a kutya pékségek és vendéglők. Gyertyafényes vacsorák egy asztalnál a gazdival. Mindenféle szolgáltatás elérhető ma már. A legújabb divat a kutya születésnapi zsúr. A családtagnak tartott kaliforniai kutya ugyanolyan státuszban van, mint a gyerek. Ez magyarázza a kutyaóvodák és luxus kutya üdültetőhelyek létesülését. Kifejezetten kutyáknak kifejlesztett termékcsaládok árasztják el a piacot. Van kutyaásványvíz és hűsítő kutyafagylalt. Ha Fido elcsapja a hasát a mértéktelenül fogyasztott fagylalttal, akár akupunktúrás kezelést is kaphat. We'll
Felszínre jut bizonyos gondviselő ösztön a szülőkben, és ugyanez nyilvánul meg a házi kedvencek irányában is.
Nicholas Christenfeld professzor szerint a kutyára kivetülhet az emberi ostobaság és gyengeség. A kutyamarketing minden forrása ezen a területen található.
Egyértelmű, hogy az emberek gyerekként kezelik a kutyáikat. Odaültetik őket az asztalhoz, együtt vacsoráznak velük, és folyamatosan beszélnek hozzájuk. A felmérés rávilágított arra, hogy az ember miért kötődik az állatokhoz, és az ember-ember és ember-állat kapcsolatok közös fonására. Társat, rokonlelket keresünk.
Nicholas Christenfeld professzor fotókat készít, hogy alátámassza elméletét, amit nem fogad egyöntetűen a tudós társadalom.
Felméréseket készítek kutyákról és a gazdáikról. Szerintem, akik kutyát keresnek maguknak, nagyjából ugyanazt nézik. Aki párt választ, magához hasonlót keres. A magas ember magasat veszel, a szép ember szépet, a kövérkés kövérkéset, és így tovább. Vigaszt és biztonságérzetet ad a másik hasonlósága. Önkéntelenül kapcsolatot, biztonságot érzünk, de ennél többről van szó. Szeretetet érzünk az iránt, aki hasonlít rá.
Thierry Poncelet arisztokratákat fejez le, hogy a fejük helyére kutyaportrét fessen.
Olyan portrét keresek, amire buldog fejet festhetnék. Ezt éppen el tudom képzelni, nem rossz, de jobb lenne agárhoz, egy világos színű agárhoz. Ezt pedig egy Cairn terrierhez tudnám elképzelni. Ez itt egy Westie, egy West Highland White terrier. Azzal nem is lenne rossz. Ez pedig itt Cocker Spaniel, egyértelmű, a füle meg is van. Az emberi lelkületet a kutyákkal próbálom megmutatni. Legyen rá jellemző a gőg, a megbánás, az aljasság, a nyájasság, vagyis bármilyen tulajdonság. Ugyanis, ha megnézünk egy kutyát, sokszor azt mondjuk magunkban, jé, milyen haragos. Mintha ilyen vagy olyan kedve lenne, pedig nincs is olyan kedve. Egyszerűen csak azért vetítünk rá érzelmeket, mert olyan az arckifejezése, amit mi átvetítünk emberi arckifejezésre. És ezért hisszük, hogy a kutya ezt vagy azt gondolja, holott a kutyának ehhez az egész, ez semmi köze.
Thierry képei galériák keresett darabjai világszerte. Igaz, ami igaz, ezek a festmények képbe hozzák a kutyát. A néző emberi vonásokat ismer fel ezeken a lélektani festményeken. Thierry kutya arisztokratáinak az arckifejezése illik a festmények atmoszférájához, tükrözve a társadalmi valóságot.
Mihez kezd a családi címerekkel?
Emiatt semmi ok az aggodalomra, minden címert megváltoztatok. Itt például egy csont meg egy nyúl szerepel, az eredeti nem ilyen volt.
Ó, te jó ég!
A közönséget lenyűgözik Thierry Poncelet provokatív művei.
Először kritikusan fogadtak, hogy tehet ilyet. Szégyen így átalakítani az elődeinket, mások azt találták szégyenletesnek, hogy kigúnyolom az állatot. Szerintem, ha egyáltalán gúnyolok valakit, akkor az az ember, nem az állat.
Thierry Poncelet életműve Granville szellemét követi, aki La Fontaine meséit kosztümbe bújtatott állatokkal illusztrálta. Thierry ma Chimay grófjának szállít festményt egy felmenőjéről.
Hogy van, Thierry?
Nagyon jó, köszönöm.
Meghozta a gyerekek bácsikáját. Türelmetlenül várják.
Hát ez volna az. Szerintem remekül illik a többi ős képei közé.
Nagyon hivatalos az arc kifejezése.
Tisztában van a társadalmi állásával. Ó, ez csodálatos.
Nincs kezdve felfrissíteni?
Ne kísértsen.
Az egyik ősön, Napóleon egyik törvénytelen lánya. Milyen ötlete van vele kapcsolatban?
Gyönyörű a frizurája. Mondjuk Cocker Spanielre cserélném le, vagy...
King Charlesra?
Japánban él egy kutyaszerzetes. Egy olyan kultúrában, ahol nincs korlát ember és állat között, minden lehetséges. A kutya tulajdonosa, a buddhista szerzetes Szato úr szerint ez nem hasonlóság, antropomorfizmus vagy spiritualitás kérdése.
A szertartás közben a kutyám érzékeli, hogy ez valami más. Képes a figyelmét összpontosítani. Ha sétálni viszem, azt csinál, amit akar. De ha a templomban vagyunk, őt is áthatja a spirituális dimenzió.
Puding az egyetlen aktív kutyaszerzetes kutyák hamvasztásánál is teljesít szolgálatot. A Yamanashi templomban minden a kutya jegyében zajlik. Szato úr nem tesz különbséget az élőlények között. Puding családtag, részt vesz a családi étkezéseken és nézi a tévét. Napi 5 alkalommal Puding imán vesz részt.
Ebben a városban Pudingot jobban ismerik, mint engem. Szeretik az emberek, és szeretnék, hogy jelen legyen a hamvasztásoknál. Könnyít a fájdalmukon. Sőt, nagy vonalúbbak, ha Puding ott van.
A buddhista filozófiától eltérően a nyugati vallások tartanak attól, hogy az emberi sors lealacsonyítása lenne, ha az emberével párhuzamba állítható lelkiséget feltételeznek az állatokról. Bár vannak kivételek.
Atyám, azért hoztam el önhöz az én 4 lábú kislánykámat, Mari Charlotte-ot, mert nagyon szeretném tudni, hogy van-e lelke.
A kis kutyájának lelke? Csodaszép lelke van. Mivel Mari Charlotte olyan kutya, aki sokat szenvedett, más nem is lehet a lelke, mint csodaszép. A válasz egyszerű. Igen, létezik állati lélek. Azoknak, akik elvesztették a kedvencüket, micsoda öröm, hogy imádkozhatnak értük. Ne féljünk kimondani, hogy mit teszünk az állatainkért. Azzal, hogy megáldjuk őket, azt kérjük Istentől, hogy maradjanak velünk, ameddig csak lehetséges, hogy óvja őket. Krisztus nevében és az atyájéban. Ámen.
Az érsek évek óta szervez kutyaszenteléseket az 50 franciaországi Gallikán katolikus egyházközség egyikében. Ez egy nem a római liturgiát követő egyház.
A kutyák megáldása nem olyan szörnyűség, mint az, hogy 12. Pius ágyukat áldott meg a háborúban. Amen. Sorban rátesszük a kezünket az állatokra, és megáldjuk őket. A mi templomunkban már évente 2-szer kell megtartanunk a szertartást, akkora az igény. Gyakran mondják, hogy az én kutyám biztos nagy lármát fog csapni, de nem. Mind hallgat, úgyhogy biztos, hogy történik valami.
A monszenyőr a saját elpusztult kutyájáért is szokott imádkozni.
Biztosan nagyon hiányzik, ahogyan mindannyiunknak hiányzik az elvesztett kedvencünk vagy barátunk.
Sosem felejtem el. Remélem, ha meghalok, megtalálom fenn.
Biztosan.
Hiszem.
Én is hiszem.
Venir s'éteindre au pied d'un marbre blanc. Animaux, amis, animaux de la terre.
Mostanra több egyházközségben döntöttek úgy, hogy követik a példánkat. Ez nem valami bolondság, nagyon is figyelemre méltó. Angolok, amerikaiak kérdeztek már, hogy végeznék-e esküvői szertartás kutyáknak. Nem szabad ebből viccet csinálni.
Egyes protestáns egyházak is szerveznek szertartást, hogy köszönetet mondjanak a kutyáknak, amiért olyan sokféleképpen segítenek.
Tartsunk meg éppen Jézus nevében. Amen.
A kutyáknak sok országban saját temetőjük van. A kutya érzelmi lény. Mivel nem gátolja az intellektusa, az érzelmeket nagyon intenzíven éli át. Sokan szenvedélyesen szeretik a kutyájukat, így az elválás nagyon fájdalmas lehet.
Mint az ember.
Úgy van, igen.
Jelenlévő, amibe kapaszkodni lehet.
A kutya érzelmi lény a szó minden értelmében. Öröm, félelem, bánat, szeretet, gyöngétség, érzékenység, rajongás, önzetlenség, szánalom, emlékek. Sokban hasonlítanak ránk.
Áld meg, Urunk, Rusty és Heroi lelkét, akiket magad mellé szólítottál. Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Amen.
Köszönöm, Atya.
Nagyon szívesen.
Köszönöm. Nagyon köszönöm.
Nyugodjon békében minden kis kutya lelke. Japánban szokás áldozati tárgyakat, egy-egy doboz kutyatápot, csontot, érmet vinni a négylábúak sírjára. Az állattemetők mérete igen változatos. Az egyikben pár tucat, a másikban 50 ezernél több sír van. Egy-egy állattemető éves forgalma a 10 millió eurót is elérheti. A Takarazuka temető például nyílt részvénytársasági formában működik, és 90%-os profitot termel. A nagyvárosokban, például Tokióban kevés a hely. Kedvezőbb a hamvasztásos temetkezési mód. A családias légkört néhány apró tárgy teremti meg. Négyezer évvel az egyiptomiak után Amerikában felélesztik az ókori temetkezési rítusokat. Ez a kutya a mumifikálás utolsó szakaszához ért. Su Mennyu Korkira vállalatától kérte a szertartást.
Mennyi ideig tart?
Körülbelül attól kezdve, hogy Megi bekerül az oldatba, stb. Minimum egy évig. A preparálás és a mumifikálás között az a különbség, hogy a preparátor nem foglalkozik azzal, hogy megőrizze az állat lelkét. Amikor mumifikálunk egy kutyát, akkor elmegyünk a lelkével a következő állomásig, oda kísérjük. Így ez egy spirituális folyamat is, amellett, hogy egy tartósító eljárás.
Megi lelke egy méteresnél is hosszabb szarkofágban nyugszik.
Egy napon újra együtt leszünk. Csak tarts ki és várj. Várj rám.
Az egyiptomiak azért mumifikálták kisbarátaikat, hogy kibírják a második utazást. 150-nél is több mumifikált kutyát találtak egy kutya nekropoliszban az egyiptomi Del Deir-ben. Ahogy az egyiptomi szarkofágok némelyikét, úgy Korkijét is aranyfalevelek díszítik. Egy szarkofág 250 kilónál is nehezebb, és az egész procedúra költsége több mint 25 ezer dollár. Már 200 kutyát mumifikáltak, és közel 200 a várólistás.
Ma sokan mumifikáltatják a kedvencüket, ahogy azt az ókori egyiptomiak tették, mert mára felismerték, hogy életerő vagy lélek van az állatokban, hasonló az emberi lélekhez. Együtt akarnak lenni a kedvencükkel a következő életeikben, ezért őket is és magukat is mumifikáltatják.
Japánban a kutyák a robot kutya alakjában váltak halhatatlanná. Kutyájuk elvesztése után Yui úr és Yui néasszony beszerzett egy Aibo párt, Rómeót és Júliát. Ma van Júlia születésnapja. Happy birthday, Julietta! A jeles napot Takao Yamaguchi, a robotkutya kutatás feje azzal ünnepli, hogy találkozót szervez a házaspárnak Kageyama Kojival, az Aibo megalkotójával.
Hogy vagy, kutyi?
Üdvözletem! Ez a robotkutya első modellje. Ez a második 2000-ből, ez a harmadik 2001-ből, és ez a legújabb modell. Ez 1600 euróba kerül. Ez változtatja az arc kifejezését, amikor felismeri a gazdáját. Az arcforma és a hang alapján különbözteti meg az embereket. Akár az igazi kutya farkcsóválva megy a gazdi elé. Aibo, add a csontot!
Á, eltévesztette. Hol a labda? Passz, passz, passz.
Ott van mögötted. Most nem táncolni kell.
Go, go!
Rómeó és Júlia szemmel láthatóan lelkes szurkolói a robotkutya futballbajnokság közvetítésének.
Mi lenne, ha most ezt vennénk fel? Nagyon cuki. Gyere, öltözünk át, Júlia.
Jó éjszakát, Júlia. Jó éjt, szép álmokat.
Évente egyszer megrendezik a robotkutyák versenyét. Ez az az alkalom, ahol be lehet mutatni, hogy milyen jól neveltek, az elégedett gazdák örömére. Yuiné asszonyt lenyűgözi Rómeó teljesítménye. Yui úr Júliával nevezett a versenyre.
Hajrá, Júlia! Menj, menj!
A verseny után igénybe vehető egy szakklinika, ahol helyre pofozzák a versenyzőket.
A lába rendben van, de a nyaka egyáltalán nem.
Ne aggódjon, mi mindent megvizsgálunk, a nyakat is.
Arra is alkalom nyílik, hogy Takao Yamaguchi bemutassa Yuiné asszonynak a tacskó Aibót.
Szuper! Tényleg jó hosszú!
Takao Yamaguchi szerint fényes jövő áll a robotkutya előtt.
Aibónak a jövőben is problémás lehet fizikumával a valódi kutya fölébe kerekednie. Ugyanakkor, ami az ember és a kutya közötti érzelmi kapcsolatot illeti, Aibó sokkal nagyobb fejlődést érhet el.
Ma már több mint 150 ezer robotkutya van a világon.
Rendezte Thierry Béraud, zene Gilbert Grillier, fényképezte Jean-Pierre Rivalen, Quincy Russell, Vincent Foy, narrátor Selmeci Roland, a magyar változat munkatársai Csizmás Kata, Kubinyi Enikő, Böröndi Erzsébet, Láng Eszter, Kis István, Ambrus Zsuzsa. A magyar változat a Magyar Televízió megbízásából a Mahír Szinkron Kft.-ben készült. Les animaux sont amis de la terre.
Gérard Depardieu, John Malkovich, egy halhatatlan történet.
Csak egy embert ismertem, aki képes ilyesmire. Egy fegyence.
Virginie Le Doyen, Jean Moreau, Christian Clavier.
Tudják, ki vagyok, és azt is, hogy hol találok.
Victor Hugo világhírű regényéből egy ragyogó feldolgozás.
Nem az a lényeg, hogy honnan jött, hanem az, hogy merre indul.
Nyomorultak. Ma délután az M2-n. Vesztem vígjáték. Hozzávalók, egy prémvadász hős, egy szökött néger rabszolga, egy kiova indián törzs és egy csapat garázda tolvaj.
Hová megyünk, uram?
Visszalopni a prémeinket, mit gondoltál?
Ma eddig ez az első értelmes ötlet.
De csak fogd baszát és olvasd a könyvedet tovább!
A hozzávalókat jól összegyúrjuk, megfűszerezzük a vadnyugat hangulatával, egy csipetnyi humorral és az ellenállhatatlan színészekkel.
Van valami ötletet, most mit csináljunk?
Burt Lancaster, Shelley Winters, Telly Savalas, skalpvadászok. Vasárnap 20 óra 55-kor az M2-n. A történet a kitalált vacakszálló hotelben játszódik, mely a festői torkében található az Angol Rivierán. John Cleese főszereplésével vacakszálló. Hétfőn az M2-n.
Vannak, akik tudásra vágynak, és olyanok is, akiknek az értékek fontosak. Egyesek az érdekességeket keresik, míg mások a változatosságot szeretik. Mi ezt adjuk. M2.